Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Jó napot kívánok! Zajti Ferenc vagyok. A mai beszélgetésünk témája az Országépítő című újságnak a 2021/4-es száma. Legutóbbi beszélgetésünkben úgy általánosságban az Országépítő újságot, a print számot, ahogy erről szó volt, illetve a netes felületet tárgyaltuk át. Most konkrétan a lapszámról beszélnénk, hogy mi van ebbe, miért érdemes ezeket most végigolvasni. Tehát egy kis, próbáljatok meg az újságnak adni egy kis promóciót, vagy próbáljátok fényezni egy kicsit a lapot.
Szerintem felesleges, elég, ha csak ismertetjük a tartalmat, annyira erős, hogy ez már önmagában ellenállhatatlanná teszi a lapszámot.
Jó, mi a koncepciója ennek a újságnak? Tehát most így látom kívül, van egy gyönyörű kép rajta, ez a dubai épületnek egy eddig még nem látott képes variációja, van egy tartalomjegyzék rögtön ott az alján feltüntetve. Ha most kinyitja az ember ezt a lapot, akkor mivel találja szembe magát?
Hát csupa csodával. Én is köszöntöm a hallgatókat.
Beszélgető partnerünk Csóka Balázs és Erhard Gábor lesz. A Országépítő Net folyóiratnak, a internetes folyóiratnak a felelős szerkesztője, illetve Csóka Balázs, akitől most elvettem a szót, aki ennek a printes újságnak a felelős szerkesztője. És akkor újra átadom neked a szót.
Köszönöm szépen. Tehát az idei számnak, vagy a negyedik számnak a vezetőanyaga, ez a dubai pavilonnak a bemutatása lett. Jó rákészültünk erre az anyagra, mert ugye ez az EB-hez, a foci EB-hez hasonlóan ez a Dubai 2020 világkiállítás, ami 2021-ben nyílt meg. Ugye itt a pandémia ennek a világkiállítás megnyitásának is keresztbe tett. Ilyen formán az újság, rákészültünk a cikkre, szerintem nagyon szép is lett. Az épületre külön nem térek ki, mindenki olvassa el az újságot, vagy nézze meg a neten
Mi az, ami eddig nem jelent meg, és ami ebben talán olvasható? Tehát sok mindent lehetett itt-ott olvasgatni, hallani erről a dubai...
Hát a dubai pavilonról eddig kétféle anyag jelent meg. Az egyik a világkiállítás szervezőjének a kommunikációs anyagai, amiben nagyon szép, látványos és etetős videóktól kezdve a fotók és a beszámolók arról, hogy a látogatottsági csúcsot dönt a pavilon, hogy benne van a 10 leglátogatottabb pavilonban, hogy a dubai koronaherceg, nem tudom, hányszor nézte meg a pavilon, tehát ezek az úgymond kötelező, de szerencsére jó hírek a pavilonról. Hát a másik oldal pedig leginkább, tehát hogy mondjam, szakmai belkekben eddig komoly felületen nem jelent meg az épület, nem lett bemutatva. És hát nyilván ennek a második kategóriának a széle a bulvár, a jó édesanyját mindenkinek, aki építeni merésze 2021-ben, vagy 2020-ban, vagy bármikor. Tehát itt nekünk az épületet Csernyus Lőrinc vezetőtervező tervezte, aki mellett három fiatal építész, Tóth Márton, Váradi Balázs és Salap Endre voltak az épület tervezői. Az ő hármuk tollából készült ez a cikk, ami az épületet bemutatja, és hát említsük meg, hogy készült egy podcast is 2021. decemberében, ami a internetes felületünkön elérhető, meghallgatható. A podcast az elsősorban az épület tervezési, építési fázisát mutatja be, az újságban most pedig magát az épületet jártuk körbe, mutattuk be, egy kicsit kitekintve a környezetére is, hogy épült, hogy készült el ez az épület. Egyébként nyitva van, azt hiszem idei év elejéig, vagy közepéig, tehát aki arra jár, az meg tudja nézni, és meglepő, de hogy jó körüljárva az utazási körülményeket, akkor állítólag nem is drága Dubájba kireppenni.
A címe Kihívás és megfelelés. Ez mit jelent?
Hát én azt gondolom, hogy ezt elsősorban Csernyus Lőrinc, ugye az épületvezető tervezője volt ennek a címnek az ötlet gazdája. Én most az ő gondolatait próbálom tolmácsolni, és majd kijavít, vagy segberúg, hogyha rosszul tolmácsoltam. Hát itt nyilván, ami elkerülhetetlen, kikerülhetetlen a világkiállítási pavilonokatra gondolunk, vagy azokat nézzük, az, hogy ugye a szevillai pavilon 92-ben épült meg, ugye Makovec Imre tervei alapján, ami hát rögtön a rendszerváltás után építészetileg, közéletileg egy borzasztó nagy durranás volt. Ugye a Menyus, Csernyus Lőrincnek a magyarul, magyar hangja Menyus, ugye részt vett ennek az építésén, a Triskel tagjaként az egyik fő feldolgozója, tervezője volt annak a pavilonnak. Én azt gondolom, hogy amikor ezt a kihívás és megfelelés címet adta a cikknek, az épület bemutatásának, akkor erre gondolt, hogy hát ez egy hatalmas feladat, felelősség 20 évvel később a világ másik végén ugyanazt a munkát elvégezni.
Balázs, próbáld már meg bemutatni úgy ezt a lapszámot, hogy itt előtted van most a tartalomjegyzék. Egy pár mondatban légy szíves, mondd el, hogy miért érdemes elolvasni azokat a cikkeket, amik most így egymás után következnek ott. Ugye a következő egy marosvásárhelyi építésznek a...
Így van, hát a tavalyi évben ugye két olyan építész barátunk kapott Proarchitektúra díjat, aki vándoriskolás volt, az egyik a Kuli László, akivel egyébként podcast készültetek kapcsán tavaly novemberben, a másik pedig... Tóthfalusi Gábor, bocsánat, a másik pedig Tóthfalusi Gábor, aki a Marosvásárhelyi Caritas központi épületéért kapta ezt a díjat. Mi pedig ennek kapcsán mutattuk be ezt az épületet. Gábor szerencsére egyébként is elég sűrűn, tehát rendszeresen publikálnálunk, mutatja be az épületeit. A következő cikk az egyébként éppen a másik friss Proarchitektúra díjas barátunknak, építész barátunknak a cikke, Kuli László, aki a Fűmei úti nemzeti sírkert szakrális központját, a Nagykeresztnek a felújítását és annak a környezetét, a felújítását tervezte, végezte el. Itt nagyon jól látható, amikor azt mondod, hogy társadalom, többször kérdeztett tőlünk a társadalom, mint hívószó, ami megjelenik az újság címlapján, hogy jelenik meg az újságban. Hát egy dubai pavilontól a Nemzeti Sírkertnek a központja átalakításáig, ez mind a társadalmi beágyazottságnak a része. És hát ami nagyon fontos, hogy itt is nem csak egy önálló építmény, egy kereszt felújításáról van szó, hanem a sírkert igazgatójának a szavaival, aki az egész sírkertet egyfajta kulturális szkénévé szeretné alakítani, még ha az első hallása talán furcsa is, de a cikkbe el lehet olvasni, hogy ennek milyen lépéseit tervezi.
Ennek a lapszámnak szerintem van egy érdekes kettőssége. Ugye említettük a korábbiakban a régebbi állandó rovatokat, vagy a mostani állandó rovatokat is, ezzel párhuzamosan jellemző alapra, hogy hát mondjuk az, hogy az évkör, az nyilván kicsit túlzás, hogy az évkört is követi, de valóban mondjuk a negyedik szám az jellemzően inkább egy kicsit a szakrumot, a szentet, a befelé figyelőt járja körül, természetesen azzal párhuzamosan, hogy mondjuk az aktualitásokra is, akár mondjuk a dubai pavilonra beszélünk ebben az esetben, vagy akár valóban a két Proarchitektúra díjasunkkal, de még ha érdekes módon is ugye nincsenek véletlenek, ezek jellemzően összekapcsolódnak, tehát hogy Kuli László amellett, hogy ugye a budajenői
igazgatás és oktatás
központnak a revitalizációjáért kapta a Proarchitektúra díjat, viszont van egy nagyon komoly affinitás benne részben akár mint cikkszerző, akár mint ugye valóban a Sirkert, Fiumajút és Sirkert említett revitalizációnak a tervezőjeként, ami egy kicsit a szakrumra figyel. Ugyanerre ez igaz Bui Ferenc írására, ugye, amit hát szintén egy sorozatnak már a többedik része, ha lehet így mondani, amit a Magyar Művészet folyóirattal együttműködésben tudunk újra közölni, ami ugye valóban a Ars Sacrum, tehát a művészetnek a szenthez való korai viszonyát és jelenlegi meghasonlottságát mutatja és járja be nagyon érdekesen. Tehát magyarul ugye az az izgalmas ezekben a lapszámokban, vagy ebben a lapszámban szerintem különösen is, hogy az évkörhöz nagyon szépen adekvátan kapcsolódnak az egyéb tartalmak. Ugye visszaadom a szót, ugye itt a Monstranciának a bemutatása, ugye a Fejérti Lenzsérmezei Katalin által az eukarisztikus kongresszusra tervezett Monstranciának a, hát egyébként nagyon érdekes kettősség, ami szintén bemutatja azt, hogy maga a szenthez való viszonyulása milyen izgalmas, többszörösen áttételesen jelenik meg az alkotásban, de hogy ahhoz végül is mennyire döbbenetesen aprólékos és több-több szakértő vagy munkásnak a tevékenységének az összehangolásával. Tényleg az ember nem gondol, egy ilyen alkotáshoz fél év szükséges ahhoz, hogy valóban akár kis betűknek az intarziás elhelyezéséhez ezek a minimális miniatűr mozdulatok bekövetkezzenek. Tehát, hogy ez a fajta kettősség, ez nagyon-nagyon jellemző erre a lapszámra.
És aki nem tudja, hogy mi az a Monstrancia, az vegye meg az újságot, mert bevallom, hogy én sem tudtam, de tényleg egy nagyon szép tárgy született a Lenzsérmezei Kata tervei alapján.
Van még ebben a lapszámban, ugye jól láttam, akkor a siófoki templom építésével kapcsolatosan egy cikk, ami szintén beleillik ebbe a Makovec felújításos projektbe. Ezen kívül még mi az, ami...
Itt a siófokra is visszatérnék annyiba, vagy nem lépnék túl azon, hogy a Gyetva Jenikő kolléganőnk, aki a Makovec felújításos, vagy Makovec épületek felújításáról szóló rovatunkat, sorozatunkat nagyon szépen készíti. Egy nagyon jó interjút készített dr. Fabinyi Tamás evangélikus püspökkel, aki a siófoki templomnak a lelkésze volt a tervezési munkák megindításakor. Én azt gondolom, hogy mondhatom, hogy unikális az interjú, ami elkészült, tehát olyan történetek, rétegek kerültek elő erről az építésről, ami egyébként nem tudtak volna előkerülni már, vagy felszínre jönni. Ugye hozzatartozik a történethez, hogy ő aztán azt hiszem talán külföldi ösztöndíjat,
Amerikába
kapott egy ösztöndíjat, így aztán a keresztapjára, Józsa Mártonra lelkészre bízta, vagy adta át időlegesen a szolgálatot, és ő volt a templomnak az építője, aki végigvitte az építést. De hát ezek a fotók, amikor a Józsa Márton áll a téglahalom előtt, két deszkából egy kereszt van ácsolva, és a munkásokat minden reggel miséztette, ez megint egy olyan pillanat, amikor az ember arra gondol, hogy hát akkor igen, akkor érdemes ezt a szakmát csinálni, mert ilyen történetek tudnak előkerülni. A Makovec sorozat mellett állandó, folyamatosan figyelünk a műemlékekre, az örökségünkre. Egy nagyon, nagyon izgalmas társaságot mutatunk be ebbe, ez pedig a Fiatal Műemlékvédők Egyesülete. Az ő vezetőjükkel, Kecskeméti Norberttel készítettünk egy interjút. Ők elsősorban Dabason és Dabas vonzás körzetében dolgoznak. Egy abszolút alulról szerveződő szervezetről van szó. Én úgy veszem ki, hogy elsősorban az elnöknek a lelkesedésén, de nagyon komoly stábbal dolgozik, és az igazság, hogy én is tudtam, hogy Dabasnak milyen épített öröksége van, tehát hogy mennyi kúria van ott. Nagyon jó látni, hogy ők az elmúlt kb. 10 éves időszakban milyen óriási munkát tudtak elvégezni abszolút civil szervezetként. És az is fontos, hogy ezt hogy tudják terjeszteni, hogy tudnak terjeszkedni egy kicsit ezt a munkát máshol is hogy máshol is legyenek ilyen egyesületek. Egy ilyen cikknek szerintem az is, ami nagyon fontos benne, hogyha máshol ezen valakinek jár a gondolata, máshol erre lehetőséget lát, akkor lássák azt, hogy igen, ebbe érdemes belekezdeni, és akár relatív rövid időn belül, tehát néhány éven belül is milyen komoly eredményeket lehet elérni. Hát itt az újságban 8-10 kúriának a felújítása van bemutatva, emellett több parasztháznak a felújításáról is mutatunk be fotókat, de hát én azóta is láttam őket a közösségi médiában, és folyamatosan haladnak előre, dolgoznak.
Megjelent itt a labban egyébként szintén szerintem egy unikális módon a Gulyás miniszter úrnak a megnyitó beszéde, ami talán csak itt olvasható, ugye?
Így van, igen, ez a Művészeti Akadémia éves közgyűlését nyitotta meg a miniszter úr, ahol ugye a Művészeti Akadémiáról, annak a szerepéről beszélt, és olyan gondolatokat fogalmazott meg Makovec Imréről, amit azt gondoltuk, hogy írásban, tehát nyomtatott médiában is meg kell jeleníteni. Egy rövid célra törő beszéd volt, de azt gondolom, hogy örülök, hogy benne van az újságban.
Vannak-e épületbemutatások ebben a mostani számban?
Hát minden, átételesen minden cikkünk több szálon fut. Tehát nyilván a dubai pavilon az, ami egyértelműen épületbemutatás, a Marosvásárhelyi Caritas központnak a bemutatása az is egyértelműen egy épületbemutatás, de hát ahogy említettem, a dabasi örökségvédelmi munkákat bemutató cikk is épületekről szól, és hát a Makovec épületfelújítás az is egy.
Az újságnak van még a végén egy egészen különleges rovata, lehet azt mondani, ugye eseményekről tájékoztat, egyéb dolgokról. Ez egy állandó rovat, vagy ez csak ilyen adhok módon jelenik meg?
Hát ahogy Gábor is említette, hogy a szerencsére annyi esemény, hír, jó esetben pozitív hír van az egyesülés körül, hogy az országépítő.net-en is ez egy folyamatos megjelenést vagy tartalmat biztosít. Ezek közül azért a fontosabb vagy jelentősebb híreket az újságban is megjelentetjük. Tehát itt egyrészt a Makovec Alapítvány elmúlt 10 évéről, a Prolitektúra díjak átadásáról, a Makovec Imre díj átadásáról, egyéb díjazottakról jelentettünk meg ezeket minden évben, minden számba beletesszük, mert azt gondoljuk, hogy a netes felületen is ugyan, sőt, a netes felületen több emberhez el tud jutni egy ilyen hír, de mégis fontos, hogy az újságban legyenek ilyen nagyobb sarokkövek, az adott időszaknak a jelentősebb eseményei legyenek az újságban is megjelentetve.
Nem bízunk benne, hogy egy Makovec díjnak a interneten marad nyoma, akár 10 év múlva is. Jobban bízunk az, hogyha ez bármikor visszakereshető lesz, kis túlzással.
Ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés a publikálási tematikába. Tehát, hogy egy internetes fórummal, akár egy közösségi médiával megjelentetett fotóval sokkal egyszerűbben, sokkal olcsóbban, sokkal több embert el lehet érni. Ugyanakkor a print, tehát a kinyomtatott médiának a jelentőség az én számomra is, tehát sőt, azt tudom mondani, hogy nem találkoztam még olyan emberrel, aki ne azt mondta volna, hogy hát igen, az újság az, ami a legfontosabb. Hiába van az, hogy az effektíve kevesebb ember tud elérni, mégis a kézbevehetőségnek azért a jelentősége az szerencsére megvan.
Meg nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy pont mondjuk a Makovec díj bemutatásánál, hogy ez az internetes megjelenés az ilyen időtálló dolgokat így kicsit úgy deszakralizálja, és pont talán így ennek, ha már én hoztam ezt a szót ide a tematika kapcsán, akkor erre kicsit talán ez hogy könyvet nem hirdetünk az interneten, persze mondjuk mi is megtesszük az országépítő.net-en a saját kiadványainkkal, de közben mégis azért az a jó, hogyha az ember ott van a kezében az újság, és látja, hogy igen, még hasonló tartalmakat itt és itt és itt meg lehet találni, és ez azért ezekre tehát hogy mondjam, nem biztos, hogy ezeknek azért az utolsó oldalokon lenne a praktikus helyük ezeknek a híreknek, de valahogy ugye ez inkább ilyen szerkesztői megszokás, hogy ezek oda kerülnek, de valóban ezek azok, amik mondjuk úgy, hogy egy Makovec díjnak akár, vagy annak a néhány embernek, aki ebben évente részesül, mondjuk úgy, hogy egy időtálló emléket állítson méltó gesztussal, és nem feltétlenül egy ki tudja ki által elolvasott vagy törölt internetes hírrel.
Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen. Én még egy mondatot elmondanék, hogyha már ilyen szépen fölvezettük az újságot. Az országépítő.net felületen az előfizetés fület nyomkodva az újságot meg lehet rendelni, akár az éves teljes előfizetést, vagy akár lapszámokat.
Régebbi lapszámokat is.
Így van. Tehát akár az adott lapszámot, akár a régebbi lapszámot.
Akár 20 évre visszamenőleg is.
Sőt, 30 évre. 30 évre.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen én is.
Köszönjük.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.